Hát 1 Mózes 2. Így készült el a menny és a föld, és minden seregük. A 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta, és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és életleheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és 4 ágra szakadt. Egyiknek Pisona neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihona neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekkel a neve, ez Assur keleti részén folyik, a negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az embernek, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez idő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből létetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Imádkozzunk!
Ma délelőtt fogunk folytatni a tanulmányt a Mózes első könyvéből, és érdekes, hogy ahogyan vannak a fejezetek, az első 4 vers, vagy 3 vers itt a második fejezetben inkább tartozik az első fejezethez. Befejezi azt a történet, és utána inkább az 5. versből van egy folytatás. Mindjárt fogunk látni azt, először azt akarunk látni az első rész a végét. Az első fejezet a vége, amikor látjuk, hogy mi történik a 7. napon. És én nem hoztam kalapot magammal, ma nem kell izgulni, aki itt volt mutatni, de mégis hoztam valamit magammal, és szeretnék mutatni. Kezdjünk ezzel. Ez egy ellentöltör. Hoztam mást. Ez egy olyan töltör, amit lehet töltölteni egy csavarhúzót. És vannak mások. Mindenkinek van egy fiók már otthon, ami tele van ezekkel, azok a mobiltelefonok, ami már nem működnek, de vannak töltők. Számtalan töltők vannak, amit tudok használni azokkal. Én már ravaszabb lettem, én már láttam, hogy én sokszor otthon elfelejtem töltölteni valamit, és van olyan, amit tudok használni a kocsiban. És akkor, ha elfelejtettem töltölteni, akkor a kocsiban mégis tudok töltölteni azt a telefont és használni. Egy másik, ez az Egyesült Államokban is tudok használni ezt, hogy bárhol, ahol vágyok, akkor megvan az a megoldás, hogy hogyan tudom fültölteni azok az elemeket, amit használjuk olyan sok mindenben az életünkben. Ezek az elemek, amit fültöltünk, vannak különböző fajták. A régebbi fajta elem, amit az ember tudta fültölteni, az egy olyan, amit az ember fültöltötte, és ha ott tette, ott hagyta a fiókban egy hete, akkor lemerült. És akkor hiába való volt az, hogy az ember fültölt. Hoztam még egyet magammal. Hó, ez. Van egy ilyen lámpa. Mert nekem mindig probléma van a lámpakkal, amikor áramszünet van, elvileg ott van egy lámpa valahol az egyik fiókban, az ember megtalálja a lámpa, de az ellen már lemerült. Ez egy okos lámpa, ezt csak be kell dugni, és akkor utána ez túl van töltve, nem kell ellen vásárolni is, csak a probléma nagyon gyakran elfelejtettem fultölteni ezt. És amikor van áramszünet, akkor sem működik az a lámpa úgy, ahogyan kell. De azok a régi elemek, ők azok lemerültek. Egy hét után. A legtöbb dolog, ami van nekem legalább, a mobiltelefon az esetleg, egy jó esetben kibír egy hetet. A számítógépem az most már maximum fél órát bír, hogy újból kell feltölteni azt az akkumulátor. De itt az igében, Isten azt mondja, hogy nem csak ezek az eszközök kell feltölteni, hanem van valakit, akit fel kell tölteni. És az mi? És Isten végül is azt mondja, hogy mi olyan vagyunk, mint ezek az elemek. És egy idő után mi lemerüljük. És szükség van akkor, amikor valami lemerül, hogy újból kell feltölteni. És ahogyan olvasunk, mi olvasunk itt, hogy Isten pihent a hetedik napon. Szeretnék hangsúlyozni valamit itt. Isten mindenható. Az a hat nap munka neki nem volt erőltető. Istennek nem volt szüksége pihenésre. Inkább, amikor ő csinálta ezt, inkább próbált már az elején csinálni egy képet nekünk. És a kép, ami próbált adni nekünk, az, hogy nekünk néha szükségünk van pihenésre. Szükség van arra, hogy mi újból tudunk feltölteni. És az Isten rendjében ő azt mondta, hogy a hetedik napon. A szíme, amit adtam a mai predikációnak, változatlan alap elvek. Szeretnék hangsúlyozni, hogy amit Isten ad nekünk itt egy alapelv. Egy alapelv arra, hogy az ember testének szüksége van pihenésre, vagy másszóval szükség van arra, hogy mi is tudunk újra feltölteni. A harmadik versben azt látjuk, hogy ez a hetedik nap Isten áldotta és megszentelt. Az, hogy a hetedik nap azt, hogy Isten megszentelt, de azt mondja, hogy ez a nap külön, mint a többi. Ez nem olyan, mint a többi nap. Ha mi menjünk tovább az Ószövetségbe, a Mózes második könyvében a 20. rész, amikor Isten adta a 10 parancsolat, látjuk, hogy a 10 parancsolatban is ő beszél a hetedik napról. És ő ad egy útmutatást az akkori zsidó népnek, hogy mit jelent a hetedik nap, és hogyan kell betartani azt. Az egyik, amit szeretnék hangsúlyozni, amikor Isten adta a hetedik nap, ő nem azért csinálta ezt, hogy rossz legyen az embernek, hanem azért csinálta ezt, hogy ez legyen jó nekünk. Néha mi úgy vagyunk vele, hogy ez egy rossz dolog, hogy van egy ilyen hetedik nap, mert akkor, legalább amikor én gyerek voltam, most már nem annyira jellemző azt, akkor én akartam vásárolni, és akkor minden volt zárva volt. Ott abban az államban, ahol én növekedtem föl az Egyesült Államokban, volt olyan csoport törvények, amit neveztünk a kék törvények. Fogalom sincs, hogy miért neveztünk ezeket a törvényeket a kék törvények, de a kék törvények abban az államban az volt, hogy adta engedélyt, hogy mi az lehet nyitva tartani vasárnapon, és mi nem. És ezek a törvények a mai napig érvényesek. Nagyon érdekes volt, mert változnak, de és nem csak államtól államig, hanem megyétől megyéig. És amikor mi kint voltunk 4 évvel ezelőtt, mi laktunk az egyik megyében, de mindent, amit csináltunk, majdnem egy másik megyében volt. Pont a határon voltunk, és ott a határon van egy bevásárló központ. A bevásárló központ fele az egyik megyében van, és a másik fele a másik megyében van. Komolyan így van. És vasárnap az egyik megyében van az a törvény, hogy csak 12 után lehet nyitni. És az ember bemegy abba a vasárnap, reggel, és az egyik fele zárva, és a másik fele nyitva. Van egy másik lánc, egy ilyen gyors étel lánc az Egyesült Államokban, ahol csak csirkét és csirke dolgokat árusítnak, a tulajdonos egy keresztény ember. És ő hozott egy döntést, hogy vasárnap soha sem lesz nyitva az ő gyors ételnek. Mindenki azt mondta, hogy ha ezt csinálsz, csődbe fogsz menni. Nem szabad ezt csinálni. Ez a szeg, amióta én élek, amióta én tudok emlékezni, létezik és fönt marad. Ő azt a döntés hozott, hogy vasárnap nem, aki jól dolgozik, azon a napon mindig kapnak szabad napot. A nyomás azt mondja, hogy nyitva kell lenni. Ő azt mondja, hogy nem. Mi a tanulság nekünk ebből? Mert az egyik probléma, ami esetleg felmerül, az, hogy akkor melyik a hetedik nap? Mert az adventisták szerint, a zsidók szerint, a hetedik nap a szombat. Akkor mi hibázunk, amikor mi nem külön szentnek tartjuk a szombatot. Én valahogyan látom ebben az egész tanításban, amit Isten adott nekünk. És különösen, ha olvasunk az igét az Új Szövetségben, ami foglalkozik ezzel a kérdéssel. Van 3 hely, amit tudok emlékezni az Új Szövetségben. A Máté Evangélium, a 12. rész, az első 14. vers, a Róma levél, a 14. rész, az 5. és a 6. vers, és a Kolossi levél, a 2. rész, a 16. és a 17. vers. És ezek a versekben én azt látom, hogy a gondolat ezzel az egészel az, hogy legyen egy pihenőnap. Nem fogunk csinálni egy szigorú törvény ebből. Nem fogok olyan részletes szabályokat létrehozni, hogy ezen a napon hány kilométert lehet utazni, és ilyesmit, és olyasmit, hanem a szándék ezzel az egészel az, hogy a te életedben legyen egy szent, egy elkülönített nap. Arra a célra, hogy főleg lehet föltölteni. És én azt látom, hogy az Isten szándékában az a föltöltés az egyik nagyon fontos terület neki, ami esetleg kevésbé fontos az átlag embernek lelkileg. Szükség van arra, hogy mi kapjunk lelki feltöltés. Azon a hetedik napon a mi életünkben. De azt is mondhatom, hogy ahogyan az ember teste működik, világos, hogy szükségünk van arra a pihenésre is. Sok szeretnék bátorítani mindenkit. Nem az, hogy kell létrehozni egy törvényt az életedben, hanem kell keresni azt a mód, hogy a te életedben hogyan tudsz szenté tenni a vasárnapot, vagy egy napot, ha vasárnapon kell dolgoznod. Mi az, amit tudsz tenni, hogy ez a nap más legyen? Még egy példa, amikor kint voltam 4 évvel ezelőtt, és teológiára jártam abban az egy évben, már mondtam ezt egyszer, hogy a teológiának volt egy szabály. És amikor kiadtak egy listát, hogy mi szabad és mi nem szabad csinálni, amikor az ember ott tanul, és az egyik dolog, ami benne volt ebben a listában, az volt, hogy nem szabad tanulni vasárnapon. És kellett aláírni egy nyilatkozatot, hogy ha én ide járok, én vasárnapon nem fogok tanulni. És én alá is írtam az első hétvége abban a fél évben, jött a vasárnap, lett volna tanulni való, és emlékeztem, hogy én alá írtam valamit, és akkor mondtam, hogy én nem fogok tanulni vasárnap. És akkor én szóval, jó, akkor nem szabad tanulni vasárnapon. Akkor mit csináltunk? Akkor hívtunk valaki át ebédre, utána este mentünk egy kis csoport, egy biblia csoportra, és valóban abban az évben a vasárnap lett egy olyan nap, amikor mi tudtunk lelkileg és fizikailag feltölteni. Szükségünk van erre. Isten ad egy alapvető elv a mi javunkra. Nem azért, hogy legyen nehezebb a mi életünk, hanem azért, hogy legyen jobb a mi életünk. Ez az egyik elv, amit látjuk ebben a második fejezetben. Mielőtt lépjünk tovább a második elvre, amit látjunk, amikor ő beszél a férfi és a nőről, aki teremtett, van egy teológia kérdés, amit felmerül ezzel a fejezettel, és csak röviden szeretnék beszélni arról. Esetleg ez valaki azt mondja, hogy ez egy kicsit száraz lesz, és ez csak a teológusoknak, és nem érdekel nekem. Azért röviden fogok beszélni erről, de remélem, hogy hasznos lesz. És az a gondolat, hogy vannak olyan teológusok, akik azt mondták, hogy Mózes nem írta az első 5 könyvet a Bibliában, hanem ezek a könyvek sokkal később jöttek létre, és azt mondnak, hogy különböző forrásokból jöttek. És utána később valaki csak összerakta a különböző forrásokból, és az lett a Mózes könyve. És azt mondnak, hogy az egyik bizonyíték arról, hogy ez különböző forrásokból a Mózes első és második fejezet az első könyvében. Ők azt mondnak, hogy ez 2 különböző történet, 2 különböző forrásból, a Mózes első könyve, első fejezet, a második fejezet, harmadik verség az az egyik történet, és a második fejezet, a folytatás az a második történet. És próbálnak bizonyítani ezt, azt mondanak, hogy az első fejezetben a szerző egy másik név használ, amikor beszél Istenről. Az első fejezetben mindig, amikor beszél Istenről, azt a héber szó használ Elohim. A második fejezet mindegyik alkalom, amikor beszél Istenről, az a szó Yahweh Elohim. És azt mondják, hogy két különböző forrás. Folytatnak azzal, hogy azt mondanak, hogy az első fejezetben a hangsúly azon, hogy ez a Elohim mennyire mindenható, mennyire erős. A második fejezetben inkább hangsúlyoz az, hogy ez az Isten egy személyes Isten. Utána azt mondnak, hogy az első fejezetben, a második versben azt mondnak, hogy víz mindenhol volt. A második, az ötödik versben, ahol kezdődik, azt mondja, hogy szárazság volt. Tovább azt mondnak, hogy az első történetben Isten először teremtett a növényeket, utána az állatokat, és utána az embereket. A második fejezetben azt mondnak, hogy mielőtt teremtett a növényeket és az állatokat, az előtt teremtett az embert. Az első fejezetben egyszerre teremtett férfi és nőt. A másodikban először a férfi, később a nő. Azt próbálnak mondani, hogy ez két különböző történet. Mit mondjunk arról? Személyesen, ahogyan én tanulmányoztam ezt, én azt mondom, hogy inkább egy történetből van szó. És egy szerző. Miért mondom ezt? Egy, azt kell, hogy megértjünk egy kicsit a héber irodalomról, hogy milyen stílusokat használnak, és az egyik dolog, ami jellemző a héber a zsidó irodalomban, az, hogy gyakran előfordul, hogy először általánosan beszélnek egy témáról, és utána folytatnak, és beszélnek a részletekről. Először adnak a nagy képet, és utána beszélnek a részletekről. Ez nagyon gyakran látjuk a versekben is. Hogy először mond valamit, és utána kiegészíti azt a másikon. Én azt mondom, hogy nagyon könnyen lehetséges az, hogy itt ebben a két fejezetben a szerző Mózes ezt csinál. Először beszélt, adott egy egész képet a teremtésről, és utána a második fejezetben ő beszél a legfontosabb rész a teremtésben, az ember. És foglalkozik azzal a résszel. Az első fejezetben, amikor ő beszélt Istenről, ő akart hangsúlyozni azt, hogy ő a mindenható teremtő Isten. A második részben akart kiegészíteni azt, amikor ő beszélt arról, hogy nem csak egy mindenható Isten van, hanem egy személyes Isten van, aki igényelni azt, hogy legyen kapcsolat az emberrel, akit ő teremtett. Ha nézünk a különbségek, az, hogy víz volt, vagy szárazság volt, lényegében a második rész nem mondja azt, hogy teljesen száraz volt, csak azt mondja, hogy nem volt eső. És vannak olyan kutatók, akik azt mennek egy lépéssel messzebb, és azt mondnak, hogy az őrzőn víz íg nem volt eső a földön. Nehéz bizonyítani ezt, mert mi nem tudunk visszamenni időben, de azt mondnak, hogy akkor Volt egy olyan, lényegében olyan, mint másfél héttel ezelőtt, amikor olyan köd volt itt, hogy minden nedves volt. Eső nem volt, de köd mindenhol volt. És vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy abban az időben volt olyan réteg az égen, ami akadályozta azt, hogy a csapadék túl messzere fölment. Utána lehet nézni. Csak szeretnék hangsúlyozni itt, hogy van mód elég egyszerűen magyarázni azt, hogy hogyan lehet kiegészítő a két történet, és nem ellentétes egymással. Amikor beszél a második részben a növényekről, úgy tűnik, hogy amikor Isten az ember után teremtett növényeket, konkrétan beszél a növényekről, ami a kertben voltak. Olyan növényeket, amit igényeltek azt, hogy emberek gondoznak őket. A többi növény gond nélkül már hamarabb létezett. A sorrend itt nem hangsúlyozza. A másik azt, amikor a 19. versben azt látjunk, hogy miután Isten teremtett az embereket, azt tudjunk, hogy formát tehát az Úristen a földból mindenféle mezői állat, mindenféle égi madart, és oda vitte az emberhez. Itt a héber szó formát az multidörben. És lehetséges úgy értelmezni ezt, hogy nem akkor formált, amikor oda vitt az emberhez, hanem azok, amit már rég formált, azokat oda vitt az ember ellen. Szóval én azt látom, hogy bármi, amit látjunk az első és a másik fejezetben, ami úgy tűnik, hogy ellentétes, nem feltétlenül ellentétes, hanem kiegészít. És látjunk azt, hogy ebben a második részben ő beszél a legfontosabbról a teremtésben. Egy másik nagy probléma lenne, ha mi beszéljünk arról, hogy a második rész csak egy második teremtés történet, akkor kihagyott nagyon lényeges dolgok a második fejezetben. Nem beszél arról, hogy teremtett az éget és a földet. Akkor hogyan lehetne ezt egy teljesen önálló történet a teremtésről, hogy ez kimarad? Meg vagyok győződve arról, hogy ez a szent írás, amit Isten adott, ikletett tőle. És ő adta ezt egy egységes könyvben. A mi javunkra. Lépjünk tovább, és nézzünk a konkrét tanítás. Isten teremtett minket, mi olvasunk, hogy férfival és nővel teremtett őket az első rész a 27. versben. Mi olvasunk ott, hogy az Isten képmására teremtett minket, és itt is van egy olyan kérdés, hogy mit jelent azt, hogy az Isten képmására teremtett minket. És lényegében ez, amikor az összes teremtésről, ő csak mondja ezt az emberekről. Nem mondja ezt másról. Szóval akkor abban kell nézni, hogy miben más az ember, mint az összes többi élő lény, amit Isten teremt. És a teológusok több dolgot mondanak, nincs egység a vélemény, amit viszont, hogy feltétlenül Isten képmására. De általában beszéljünk olyan dolgokról, hogy az embernek van képessége gondolkozni, és ítélni, és döntéseket hozni. Van arról, hogy az embernek van egy belső érzés arról, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Mondhatjuk, egy lelki ismeret. Van olyan különbség, amit ad azt, hogy az uralkodás. Ahogyan Isten uralkodik minden fölött, ő adta az ember a felelősség, hogy ő uralkodjan a földön. Így ebben az értelemben hasonló vagyunk Istenhez. Amikor az Isten képmására teremtve, az nem jelenti, hogy mi ugyanúgy vagyunk, mint Isten. De vannak olyan dolgok bennünk, ami hasonló ahhoz, amilyen Isten van. És ő azt mondta, hogy ő teremtett minket férfival és nővel. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy ő így teremtett minket. Azt jelenti, hogy az, hogy férfi és nő, akkor nyilvánvaló, hogy a férfi és a nő nem egyforma Isten számára. Az egyik értelemben igen, abban, hogy mind a férfi és mind a nő az Isten képmására van teremtve. Úgy mondom, hogy értékben nincs különbség a férfik és a nők között. Mégis azt látjunk, hogy más területben igenis vannak különbségek a férfik és a nők között. Valahogyan mi azt látjunk, hogy a férfik és a nők tudnak kiegészíteni egymást. És ez volt az Isten terve, hogy a férfi és a nő nem egyforma. Ha jól emlékszem, nyáron a csendes heten a Dan említette egy példát erről, ahogyan működik a férfi és a nő. És valahogyan ő azt mondta, hogy egy átlag férfi az eszében van sok kis kocka. Egymás mellett, és a férfi tud csak egyel vagy csak a másikkal foglalkozni. És lehetséges, hogy az én példám nem tökéletes, de a nőri esze olyan, mint a spaghetti tészta, amikor főzünk. Az egyik teljesen összekapcsolódik a másikkal. So, nem mondom, hogy zűrzavar van ott, de egészen más, mint azok a kockák, ami van nálunk. És valahogyan Isten teremtett, nem azzal, hogy az egyik jobb, mint a másik, hanem azzal, hogy vannak különbségek. És szerintem egy probléma nekünk az, hogy sokszor mi nem vagyunk hajlandó elismerni ezeket a különbségeket. És szerintem sokkal jobban járnunk, ha mi tudunk elfogadni azt, hogy Isten úgy teremtett engem, ahogyan teremtett, és boldog kell lennem azzal, és nem kell minden áron változni. Bizonyos értelemben. Szóval azt kell látni, hogy vannak olyan különbségek. És van olyan emberek, akik azt mondanak, hogy ezek a különbségek valamit, ami az ember tanul. Nem Isten így teremtett, hanem az ember tanulja ezeket. Én azt mondom, hogy lehetséges van olyan is, de én azt mondom, hogy nagyon furcsa nekem, hogyha mi menjünk majdnem bárhova a világban, bármilyen kis kultúrában, mégis látjuk olyan lényeges különbséget. És általában azok a tulajdonságok, amit látjuk a férfiakban, mindegyik társadalomban látjuk azokat, és azok a tulajdonságok, amit látjuk a nőkben, mindegyik társadalomban látjuk azokat. Isten úgy teremtett az ember testet. A női test képes a szülésre. Képes a gyerek szoptatásra. A férfi test alkalmatlan ezekre. És én azt mondom, hogy ez alapvetően egy különbség hoz az ember egész gondolkodásmód. A nőnek fontos a biztonság. Mert a gyerek egy központi dolog az életében. A férfinak más a helyzet, mert általában a férfi szerepe, amikor a feleség otthon kell lenni a gyerekkel, biológia okok miatt, a szoptatás miatt, a férfi akkor kell gondoskodni a családról. Ez az Isten terve. Látjunk ezek a különbségek. Látjunk azt, hogy amikor mi összejövünk a gyülekezetben, néha és van egy társas játék délután, vagy ilyesmit, látjunk, hogy a nők, amikor van egy társas játék, a legtöbb nő, vannak kivételek, inkább a játék élvezet az a legfontosabb. Mi férfiak csak egy dolog érdekel, a győzelem. Mi minden áron akarunk győzni. Ez valamit, amit mi tanuljunk a társadalomban, én azt mondom, hogy nem hiszem, hogy feltétlenül. Mert bárhova, hova menjünk a világban, ugyanezt látjuk, ezt a különbséget. Fontos, hogy mi tudunk elfogadni azt, hogy Isten teremtett minket, amilyen vagyunk. Ha férfi, akkor férfi, ha nő, akkor nő. El kell fogadni azt, és örülni kell annak, hogy Isten így teremtett. Az utolsó terület, amit szeretnek érinteni ma, a 20. versben olvasunk azt, hogy amikor Isten hozta a különböző éler állatok, az ember élőlények, az ember előtt volt egy probléma. És a probléma az volt, hogy az emberhez éler segítőtárs nem talált. És akkor, amikor ez történt, én azt mondom, hogy Istennek volt egy terve ebben is. Isten hozta azok az élőlényeket Ádám elé. Adjál egy nevet az összes élőlénynek, akkor az Ádám szépen csinálta ezt a munkát. Némelyik élőlény elég furcsa neveket adott, de az volt az ő feladata, nem a miénk. De amikor ez történt, Ádám észrevett valamit. Amikor az állatok odajöttek elé, párokban jöttek. És valahogyan látunk, hogy ott voltak párok. De neki nem volt megfelelő pár. Valahogyan Isten használta ezt az Ádám életében, hogy mutatta neki, hogy van valami szükséged. És olvasunk tovább, hogy ő hogyan teremtett az ő feleségét. És a 23. versben, vagy a 22. versben látjunk azt, hogy Isten odavitte a nőt Ádámhoz, és a 23. versben sajnálom a magyar fordítás nem jól visszaadja, amit látjuk a Héberben. Valahogyan az első szó, amikor azt olvasunk magyarul, ez most. Valahogyan ez inkább végre. Valahogyan az Ádám, végre látom a megfelelő társ. Végre itt van. Volt egy olyan öröm benne, amikor ő végre találkozott az ő feleségével. És akkor a 24. versben látjunk, hogy a férfi elhagyja apját és anyját. Ragaszkodik feleségéhez. A gondolatok, amit látjunk itt, az, hogy a házassági kapcsolat Itt kizárólagos kapcsolat. A házasság egy kapcsolat egy férfi és egy nő között. És ki kell zárni másokat abból a kapcsolatból. Ki kell kizárni abból. Én azt mondom, hogy esetleg az egyik nyilván való egy harmadik személy, egy másik férfi, vagy egy másik nő, ami bekerülne abba a kapcsolatba. Ez az egyik, de a másik, ami van ebben az igében, nem a harmadik személy, hanem a szülők. És az igé azt mondja, hogy amikor létrejön azt az új házasságot, akkor végül is az Ádám és az Éva, Ádám és Éva nem kellett ezt csinálni, mert neki nem volt abban az értelemben szülők, de utána minden embernek volt. És ő azt mondja, hogy el kell hagyni őket. Vágni kell azt a zsinót. És egy külön önálló életet kell élni. Szóval én azt mondom, hogy a házasság kizárólagos, abban az értelemben, hogy nem lehet harmadik személy, kizárólagos abban az értelemben, hogy nem lehet, hogy a szülők mindig befolyásolnak azt az új egységet, és van még egy veszély egy házasságnak, esetleg egy kicsit furcsa hangzik, a gyerekek. Túl gyakran mi engedjünk azt, hogy a gyerekek lesznek a központban a házasságban, és nem a kapcsolat egymással. És az, hogyha valaki akar építeni egy egészséges házasságot, szükség van arra, hogy maradjon egy kizárólagos kapcsolat a férj és a feleség között. Dolgozni kell azon, építeni kell azt. Szóval a 24. versben az állandó, változatlan elv, amit látjuk a házasra, hogy az legyen egy kizárólagos kapcsolat. A másik elv, amit látjunk itt, amikor olvasunk azt, hogy ragaszkodnak egymáshoz, az, hogy ez egy állandó kapcsolat. Az Isten tervében az, hogyha valaki házasságot kürt, az egy életre szóló döntés. És látnunk kell, hogy az, hogy ez legyen, dolgozni kell azon. Az Isten terve az volt, hogy a kettőből legyen egy test. Még egy gondolat erről a 25. versben, és utána próbálok még valamit mondani. A 25. versben azt mondja, hogy mindketten meztelenek voltak. Az ember és a feleség, de nem szégyelték magukat. A meztelenség az egyik értelemben az, hogy testileg, és nem volt szégyen, de a másik az, mikor az a meztelen, az kifejezi azt, hogy nincs titok. És valahogyan egy egészséges házasságban szükség van arra, hogy legyen olyan nyitottság. Hogy mi tudunk úgy állni egymást előtt, hogy nincs titok. Befejezésül. Tudom azt, hogy van nagyon sok ember itt, aki egyedülálló, aki elvált, és akkor felmerül a kérdés, hogy akkor mi van vele? Az egyik, amit szeretnék hangsúlyozni az, hogy Isten, amikor ő teremtett minket, az ő képmására, az egyik gondolat abban, hogy milyen fontos a kapcsolatok. Az egyik fő kapcsolat a legtöbb ember életében a házassági kapcsolat. De ez nem a kizáró egyetlen kapcsolat az ember életében. És amit én tudok mondani és hangsúlyozni ebből az igéből, hogy minden embernek szüksége van más emberek. Nem lehet egyedül élni. És én azt mondom, hogy nem lehet egyedül élni a keresztény életet. Szükségünk van a közösségre. Szükségünk van egymásra. És Isten így teremtett minket. Nyolc nappal ezelőtt Arizona-ban egy 22 éves férfi kiment egy térre, több fegyverrel, és kezdett lőni. Az egyik célpont egy képviselő. Az a képviselő életben maradt, de még mindig nem lehet tudni, hogy milyen lesz az élete. Amikor lőtte őt, akkor a golyó itt ment be, és itt jött ki. Hat ember meghalt. A legfiatalabb egy 9 éves lány. Több ember kórházba került. Ez a 22 éves férfi, aki csinálta ezt, én azt mondom, hogy lényegében ő egyedül élt. Ő egyedül volt. Abban az értelemben, hogy ahogyan ő felnőtt, egyre kevesebb kapcsolat maradt az ő életében. Még otthon élt a szüleivel, de úgy tűnik, hogy ott kapcsolat nem volt. Azok a fiatalok, akivel együtt jártak gimnáziumba, azok a kapcsolatok kimaradtak az ő életéből. Egy pár hónappal ezelőtt kirúgtak az egyetemből. És ez a férfi teljesen egyedül volt. Ha lett volna másfajta kapcsolatok, ha lett volna mély kapcsolatok, én nem hiszem, hogy ő tette volna, amit tette. Ő egyedül volt. Szükségünk van kapcsolatokra. Ezek az élveket, amit látjuk itt a Mózes második, első könyvében a második részben, ezek az élvek Isten adta a mi javunkra. Ő azt adta azt az élvek, hogy szükségünk van pihenésre. Szükségünk van arra, hogy mi tudunk újból föltöltődni. Az az alap elv, hogy ő másképpen teremtett minket. Mint férfiak, mi nem vagyunk egyformák, Isten így teremtett. És Isten teremtett minket, hogy közösségben éljünk más emberekkel. Szükség van arra, hogy mi biztosítsunk ezt a fajta közösséget a mi életünkben. Vagy a házasságban, vagy olyan baráti kapcsolatokban, hogy az a barát tud olyan kapcsolatban lenni velünk, ami építi minket, ami hitünkben. Imádkozunk. Édesátyunk, kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk elfogadni azokat a nem változó alapelveket, amit te adtál. Segíts, hogy ne lázadjunk ezzel, hanem látjunk azt, hogy ezek valóban a mi javunkra. Kérünk, hogy mi tudunk találni a módot, hogy mi hetente egyszer tudunk feltölteni. Fizikailag és lelkileg. Kérjük, hogy segítsd minket, hogy tudunk elfogadni magunkat, ahogyan teremtettél minket. És kérjük, hogy segítsd minket, hogy tudunk közösségben élni. Ezt mind kérünk a te nevedben. Amen.